Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézusban! A ma esti ige szolgálatomnak a címe az, hogy öltözzél fel ékességed ruháiba. Ézsaiás próféta könyvéből szeretném olvasni Istennek üzenetét. Ézsaiás próféta könyvének az 52. fejezetéből az első és második verset. Így hangzik Istennek igéje. Serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, te szent város, mert nem lép te beléd többé körülmetéletlen és tisztátalan, rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel, Jeruzsálem, old ki magadat a nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya. Idáig az ige. Ebben a prófétai üzenetben a Sion és a Jeruzsálem nevek jelképes vonatkozásban kerülnek megemlítésre. Isten választott népének a megjelölésére szolgálnak ezek a jelképes nevek. Mindenek előtt a babiloni fogságban lévő néphez szól Istennek ez az üzenete és felszólítása, de mint örökkévaló evangélium a mindenkori választott nép számára is feljegyezve maradt. Így tehát tulajdonképpen hozzánk is szól. Bizonyos vonatkozásban az előző témánknak a folytatását, a gondolatának a folytatását képezi, és találjuk meg ebben az üzenetben. Itt is arról van szó, hogy Isten népe még mindig egy szunnyadó, bizonyos vonatkozásban alvó állapotban van, bár már nem alszik olyan mélyen, de még mindig szendereg, még mindig tétlenül, hadd mondjam ki ezt a szót, hogy lustálkodik, ezért Isten szeretné kimozdítani, és ezért szól így az üzenet, hogy kelj fel, serkenj fel. Ezért ez az üzenet, mivel Isten kimozdítani szeretne bennünket, szinte a parancsok sorozatát mondja el. Azt olvassuk az igében, mint egy parancs megfogalmazásba, hogy serkenj fel, ülj fel, kelj fel, mintha fokozatosan emelkedne az Isten felszólítása. Aztán mondja, hogy öltözd fel az erősségedet, öltözd fel az ékességed ruháit, rázd ki magad a porból, old ki a nyakad bilincseit. Ezeket a felszólításokat nem lehet egymástól függetlenül kezelni, mert ezek egymásra épülő, egymástól függő isteni parancsok sorozatát jelenti. Isten azzal kezdi népéhez küldött üzenetét, hogy serkenj fel, vagyis ébredjen fel az alvó állapotából. A következő versben azonban szinte kiegészíti a felszólító üzenetét, mert Isten nem elégszik meg azzal, hogy mi már felkeltünk, ő fel tudott ébreszteni bennünket, fel tudott ébreszteni az életidegen alvásunkból és álmodozásunkból. Ugye, ahogy már korábban is szóltam róla, említettem a Laudíció üzenet kapcsán, hogy Isten népe még álmodik is, annyira mélyen alszik. És azt álmodja, hogy én gazdag vagyok, én nekem semmire nincs szükségem. Isten ebből szeretne felébreszteni, ebből az álmodozásból. Azt akarja, ha már fel is ébredtem, ha már nem álmodozok, ha már látom a körülményet és a helyzetet, de még nem keltem fel, csak felébredtem. Isten azért mondja, hogy kelj fel és ülj fel, mintha azt mondaná, hogy végre a fekvő állapotból ülj ki az ágy szélére, ha többet nem is teszel, de ennyit tegyél meg. Mert fekve és ülve nem lehet tevékeny keresztényi életet élni. Ez kizárt dolog. Márpedig Isten üzenete határozott tevékenységre szólít fel bennünket. Amikor ezek a személyes erőfeszítés igénylő parancsok elhangzanak, akkor ez nem arra vonatkozik, hogy a saját erőnkkel próbáljuk meg véghez vinni azt, amit az Isten vár tőlünk. Isten azt mondja, hogy öltözd fel az erősségedet. És ezzel azt is mondja, hogy ez az erőt senki nem hordozza magában. Senkinek sem a sajátja ez az erő, úgy kell felvenni magára, mint egy ruhát, nem hozzá tartozik, de rendelkezhet vele, az övé lehet, birtokolhatja, használhatja, de sohasem lesz a személyiségének a része. Ez az Isten ajándéka, amit én felvehetek. És ezt, az erősségünknek a felöltözését minden nap igényelni kell az Istentől. Dávid, amikor már túl volt a bűne feletti bánkódásán, amikor már Isten elé vitte, akkor is azt fogalmazta meg, hogy tiszta szívet teremts, és az erős lelket újítsd meg. Mert az Istennel való kapcsolatunk helyreállítása után is szükség van naponta és újra az isteni erő megújításának. Mert csak ennek az erőnek a birtoklásában vagyunk képesek tovább lépni, haladni, tevékenykedni. Ézsaiás próféta arról is beszél, hogy nagyon sok esetben bilincsek tartanak fogva bennünket, és ezért nem tudunk elmozdulni abból az állapotból, ahol éppen vagyunk. Természetesen mindenki számára más dolog jelenti a bilincset. Mindenkinek az a bilincs, ami a régi élet szokásához köti, ami akadályozza abban, hogy az Istennek tetsző életet úgy élje, hogy az Isten elvárja tőle. Pál apostol is átélte ezt a megbilincselt állapotot, és benne a maga tehetetlenségét. Ezért a római levélben leírja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Ebben az állapotban úgy érezte, hogy nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. És ebbe benne van kimondatlanul is az, hogy a jó irányba való szándékom egyfajta bilincs kötözi meg és tartja fogva. Később azonban, amikor már átélte az Istennel való kapcsolatának a élményét, akkor boldogan kiáltott fel, és azt mondja, hogy Krisztus által most már mindenre van erőm. Már megújult rajta az Istennek az ereje. Öltözd fel az erősségedet, mondja Ézsaiás. És Pál ezt megtette. Oda ment az erőforrásához, és a vele való közösségben, Jézusnak a felöltözésével, Jézusnak az elfogadásával, Jézussal való élő közösségben a birtokosa lett annak az erőnek, ami által mindent le tud győzni. Isten tehát bennünket is ezzel a prófétai üzenettel arra szólít, hogy az általa biztosított erő igénybevételével oldozzuk fel azokat a bilincseket, amik a régi életünk beidegződött szokásaihoz kötnek bennünket. Erre a lépésre azért van szükség, mert a régi életünkhöz kötöző bilincsek a próféta szavai szerint olyan állapotban tartanak bennünket, ahol porban és szennyben vagyunk. Ezért a következő felszólítása a prófétának az, miután a bilincseket leráztuk a nyakunkból, azt mondja a próféta, akkor rázd ki magad a porból. Nagyon érdekes az is, hogy a próféta azt mondja, a nyakad bilincseiből. Nem azt mondja, hogy a lábunk van megbilincselve, nem azt mondja, hogy a kezünk van bilincsbe verve, hanem a nyakunk. És ezzel tulajdonképpen azt fogalmazza meg, hogy ez a legsúlyosabb rabság. Mert amikor egy embernek a nyakára teszik fel a bilincset, ez a legsúlyosabb rabságot, a rabszolgaságot jelenti. A Biblia ilyen rabszolgának tartja a bűnállapotában lévő embert, az Istentől távol élő embert, aki a maga erejéből nem képes megszabadulni. A nyakad bilincse az mindig a fejedet tartja fogságba, az értelmedet, a gondolkodásodat, a szabad akarati döntéseidet, ezért akin ez a bilincs van, az nem képes arra, hogy azt tegye, amit szeretne. Pál ezt fogalmazza meg a római levél 7. fejezetében. Nem azt teszem, amit szeretnék. Van egyfajta akaratom, de nem tudom végrevinni, mert az akaratomat, a szándékomat egyfajta bilincs kötözi meg. Az Isten által elhívott ember azonban visszakapja Istentől ajándékba azt a lehetőséget, és rendelkezik azzal a képességgel, hogy kioldja a nyakát a korábbi életének a bilincseiből. Az újjászületéssel mindenki visszakapja Istentől a választás lehetőségét, az akaratának a szabadságát, amivel már újból dönthet a saját sorsa fölött. Mert Isten az, aki munkálja bennünk az akarást. Más szóval ez azt jelenti, hogy Isten az, aki segít abban, hogy le tud doldani a nyakad bilincsét, hogy újra szabaddá legyél, és dönteni tudjál, és határozatot hozni életedben. Kimondani azt, hogy többé nem szolgálok a bűnnek, hanem elfordulok attól, ami a hátam mögött van, azt el akarom felejteni, és el akarom hagyni, és azt a célt szeretném elélni, amit az Isten mutatott nekem. Ezért mondja Isten azt is, hogy amennyiben leoldoztad a bilincseket a nyakadról, akkor kelj fel, és rázd ki magad a porból, abból, amibe eddig voltál. Vagyis ne legyen közösséged a világ szennyével, porával. Ne heverj tovább abban a bűnpiszokban, ami az eddigi életedet jellemezte, amiben eddig talán jól érezted magad. Ha a világ jól is érzi magát, és a világnak természetes, és bocsánat a kifejezésért, egy nagyon szélsőséges példát mondok, de köztudott, hogy a disznó jól érzi magát a pocsolyában. Élvezi a pocsolyát. Míg egy másik állat inkább az életét áldozza fel, de nem megy bele. Például a hermelin. Inkább meghal, elpusztul, de nem megy bele a sárba, hogy a bundáját össze ne piszkolja. Isten így akar különbséget tenni. Lehet, hogy az egyik ember jól érzi magát abba a közegbe, ahol a bűnszennye tapad az egész életére. De Isten azt akarja, ez ne te legyél. Bennünket Isten szeretne kiemelni, még attól is, hogy érintkezzünk vele. Rázd ki magad abból az állapotból. Bármilyen szinten is tapad hozzád a bűnpora, rázd le magadról. Mivel a világgal való érintkezés beszennyezte a saját ruhánkat, vagyis a jellemünket, a természetünket, ezért Isten ezen a területen is kínál egyfajta megoldást részünkre. Azt mondja a próféta üzenetében, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem. Ennek az átöltözésnek, vagy ruhacserének a folyamatát láthatta Zakariás próféta, amikor Józsua főpapot látta az Úr előtt állni. Ha olvassuk Zakariás könyvének a 3. fejezetében az első versektől, akkor ott találjuk leírva, hogy Józsua az Úr előtt állt, és ott állt Sátán is, hogy vádolja őt, és amikor Sátán elkezdi vádolni, akkor az Úr rászól, hogy dorgáljon meg téged az Úr, avagy ez az ember nem tűzből kikapott üszögéje, nem az utolsó pillanatban én kiragadtam abból az állapotból, ahol volt, ami a megsemmisülést jelentette volna, de én megmentettem őt, és akkor azt mondja a parancs, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és öltöztessétek fel ünnepi ruhába. És amikor ez megtörtént, akkor megint ez a hang azt mondja, lásd, levettem rólad a te álnokságodat. Vagyis a szennyes ruha, ami Józsuát beszennyezte, az ő álnoksága volt, a bűnös élete, amire Sátán hivatkozott is, és jogosan hivatkozott. Ezek valóságos dolgok voltak, de az Úr éppen ebből az állapotból ragadta ki. És ha tovább olvassuk Zakariás könyvének ezt a fejezetét, akkor a következő versekben azzal találkozunk, hogy ezek jelképes férfiakként állnak az Úr előtt. Józsua is, meg a társak is. Vagyis a mindenkori Isten népét szimbolizálják, akik egyszer megállnak az Úr előtt, de akiket Isten kiragadott, és ebbe benne lehetsz te is és én is. És az Úr éppen ezért azt mondja nekünk is, most, mint Józsuának, lásd, levettem rólad a te álnokságodat. Nekünk is azt mondja Ézsaiás üzenetén keresztül, öltözzél fel az ékességed ruháiba, ünnepi ruhába. Ez a csodálatos lehetőség a kérdések sorozatát állítja megint elénk. Mit nevez Isten az ékességünk ruháinak? Hogyan lehet felöltözni ezt a ruhát? Rá lehet-e venni a régi ruhánkra ezt az Isten által felkínált ruhát? És mikor kell elvégeznünk ezt a ruhacserét? Ezek olyan kérdések, amivel foglalkoznunk kell. A bizonyságtételek szerint az ékességünk ruhája az nem más, mint a Krisztus életszentségének és igazságának, vagyis a bűntelen életének a ruhája. Az a ruha, amit viszont felajánl nekünk. Jelenések könyve 19. fejezetében olvashatunk róla, hogy adatott nekik, mármint Isten megváltottjainak, a szenteknek, adatott azoknak, hogy felöltözzenek tiszta, fehér, ragyogó gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. De ez az ő saját cselekedetük? Ők követték el? Ők élték meg? Nem. Ott van a versben. Adatott nekik. Úgy kapták ajándékba Istentől. De Isten úgy adja ezt az ajándékot, hogy a tied lesz. Isten úgy tulajdonítja, hogy ettől a pillanattól kezdve úgy nézek ezekre a cselekedetekre, mintha ti követtétek volna el. És ebbe az Istentől kapott cselekedetekbe, amely nem más, mint Jézus Krisztus bűntelen cselekedetei, ezekbe öltözhetünk mi fel. Ez az az ünnepi ruha, amit fel kell ölteni magunkra. Ellen White azt írja az egyik könyvében, a gyülekezetnek rövid időn belül fel kell öltenie magára ékességét. Krisztus, ami igazságunk. Ez az, amit fel kell ölteni. És akik magukra öltötték Krisztus életszentségének öltönyét, azok úgy állhatnak majd előtte, mint választottak, hívek és igazak. Ez az ékesség tehát nem más, mint Krisztusnak a bennünk lakozása, az életünkben való megnyilatkozása, amelynek láthatóvá kell válni a környezetünkben élő emberek számára is. Ezért mondja Péter apostol, hogy a hívő ember ékessége az teljesen más természetű, mint a világban élő ember ékessége. Péter apostol az ő levelében, az első levél 3. fejezetében, a 3. versétől kezdve azt mondja, akiknek ékessége ne legyen külső, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdanom a szentasszonyok is, akik Istenben reménykedtek. Istenben hívő embereknek tehát nem az az igazi ékessége, amit kívül fel tudnak mutatni. Természetesen egy szép érzékkel rendelkező ember nem öltözködik akárhogy. Ez is hozzátartozik az életünkhöz. De az Isten előtti megállásunk szempontjából ennek nincs jelentősége. Egy másik fajta ékességre van szükség, és ez a belső ékesség. Krisztus igazságának felöltözésének vannak feltételei, nem lehet bármikor, bármilyen állapotban felöltözni. Szintén a bizonyságtételből hadd idézzek, Krisztus igazsága nem olyan takaró, amellyel befedhetjük a be nem vallott és el nem hagyott bűneinket. Nem lehet akármilyen módon fölvenni a régi természetre. Ez nem lehetséges. Majd tovább így olvasom, sokan kereszténynek vallják magukat, és az evangélium áldásaira és kiváltságaira tartanak igényt, de nem tartják szükségesnek a jellemük átformálását. Nem győzték le örökölt és ápolt rossz tulajdonságaikat és hajlamaikat. Az ilyenek nem öltötték fel Krisztus igazságának az öltönyét. Ilyen módon nem lehet felöltözni Krisztus igazságát, hogy közben élem tovább az életemet, viselkedek úgy, ahogy eddig, ugyanaz a természet nyilatkozik meg bennem, ami eddig, egyfajta növekedésnek, fejlődésnek kell történni a krisztusi normához. Ha nem történik növekedés a keresztény életemben, akkor nem öltöttem fel Krisztus igazságát. Szomorú valóság az, hogy sokan csak hivalkodásra szeretnék magukra venni Krisztus igazságának az ékes ruháját, úgymond, ezt azonban nem lehet megtenni. Egy bizonyságtételi idézetből egy mondatot hadd idézek, mindazok, akik bár magukra rakják a szentély ékességeit, de nincsenek betakarva Krisztus igazságának az öltözetével, az ő mezítelenségük rúdságában fognak maradni. Mit jelent ez? Én formálisan is felvehetem magamra úgymond a szentély ékességét, az ékesség ruháját. Olyan magatartás formát gyakorolhatok. Úgy próbálom élni az életemet, hogy mindenki azt hiszi, hogy ez milyen kegyes keresztény életet él. Milyen komoly hívő ember ez. De lépjen csak valaki, idézőjelbe téve, a tyúk szemére. Tegyen csak valaki felé egy olyan magatartást. Mondjon egy olyan szót. Abba a pillanatba kitűnik, hogy ez csak a kegyesség látszata, de nincs mögötte erő. És itt nincs itt a Krisztus igazsága. Isten azt mondja, a szentély ékességét fel kell öltözni. És ebbe egy kicsit benne van az, hogy a felöltözés közben a sajátommá kell válni valamilyen szinten ennek a ruhának. A felvett krisztusi természetnek meg kell nyilatkozni a mindennapi életben. Ennek a ruhának a felvételére Isten nagyon sok lehetőséget és alkalmat biztosít. Ilyen alkalom például az úrvacsora is. Az Istennel való szövetség kötésnek a megújítása. Amikor az úrvacsorával, a Golgota kereszt emlék ünnepével az Isten lehetőséget szeretne adni és emlékeztetni akar arra, hogy amit ebben az igében üzen, amit Ézsaiástól olvastunk, levethetjük a bilincseket, kirázhatjuk magunkat a porból, felöltözhetünk újra az ékességünk ruháiba. Isten arról akar biztosítani bennünket, hogy hitáltal mi elfogadhatjuk Krisztus igazságának büntelen életét. És Krisztus igazságának az elfogadásával már dicsőséges lesz, szép lesz, ékes lesz a mi életünk. Ézsaiás próféta azonban többes számban beszél a ruháról. Nem tudom, megfigyeltétek-e, azt mondja, hogy öltözzél fel ékességed ruháiba. Nem azt mondja, hogy a ruhájába, ruháiba, többes számban. A bennünk és rajtunk megnyilatkozó lelki ékesség ruháinak ugyanis, engedjétek meg, hogy ilyen módon fogalmazzam meg, hogy van egy alsó ruhája, meg egy felső ruhája. A felső ruha az nem más, mint amiről eddig is beszéltem. A Krisztustól kapott mennyegzői öltözet, Jézus ugye egy példázattal mondja el, a mennyegzőre, a király elé bevonuló embereknek fel kell ölteni magukra arra ruhára, amiben oda mentek a mennyegzőre, fel kell ölteni a király által adott ruhát. És csak úgy mehetnek be. És ez ajándék. Ez csak elfogadni kell, és viselni kell. Ebbe a viselésbe benne van az, hogy meg kell látszódjon rajtam. Ha valamit hordok, viselek, akkor azt mindenki láthatja. Így kell a Krisztustól kapott ajándéknak az életemben láthatóvá válni. A megváltottaknak azonban van egy másik ruhájuk is. Egy olyan ruhájuk, amit állandóan a Biblia szerint meg kell mosni. Ki kell tisztítani. Meg kell fehéríteni a bárány vérében. Jelenések könyve 7. fejezetnek a 14. versében találkozunk ezzel, amikor a 144 ezerről beszél a Szentírás, és János kérdezi, hogy kik ezek és honnan jöttek, és utána az angyal válaszol, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik megmosták a ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ez a ruha, amiről itt szó van a Bibliában, ez nem lehet Krisztus igazságának a fehér ruhája, hiszen azt nem kell megmosni és kifehéríteni. Krisztus igazságának fehér ruháját mi csak elveszíthetjük, de nem piszkolhatjuk be. Ez nincs a hatáskörünkben. Csak elveszíthetjük. A megmosásra, a kifehérítésre való ruha az nem más, mint ami bűnnel fertőzött és megromlott természetünk. Amihez mindenhol a bűn tapad, és állandóan tisztításra szorul. De Isten szeretné a mi természetünket is megtisztítani. A Szentírásban hányszor olvasunk ilyenről, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Ez a megszentelődés útjának a természetes megnyilatkozása, hogy Isten folyamatosan tisztítja, fehéríti a mi jellemünket, a mi szívünket az ő vére által. A megváltás teszi lehetővé ezt a isteni művet. Krisztus vére tehát nem csak megvált bennünket a bűn következményeitől, hanem meg is akarja tisztítani a mi belső emberünket a bűn fertőzöttségéből. És ezért az isteni tisztító kegyelemért imádkozott Dávid, amikor azt mondja ugye az 51. Zsoltárban, hogy egészen mos ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és mosd meg engem, és akkor fehérebb leszek a hónál. Ott van a zsoltárosnak a szavaiban az, hogy igen, nekem meg kell tisztulnom. Nekem ki kell mosódnom. Az én természetemből ki kell, hogy tisztuljon minden olyan szenny, ami a múlthoz köt, amit a múlt rakott rá. Ellen White azt írja, Jézus drága vére az a forrás, amelyet az Úr előkészített, hogy megtisztítsa a lelket a bűn szennyétől. Drága megváltónk áldozatának és közbenjárásának tényleges tudata fogja összetörni szíveteket, melyet eddig a bűn keményített meg. És szeretet, hála, alázat fogja betölteni lelketeket. A szívetek Jézusnak való átadása bűnbánóvá, megtérővé teszi a lázadó embert. És attól kezdve ez lesz az engedelmes lélek szava, a régiek elmúltak, és íme újjá lesz minden. Ez a Biblia igazi vallása. Ami ennél kevesebb, az nem más, mint félrevezetés. Ha a régiek nem múlnak el, ha nem lesz minden újjá, az nem a Biblia vallása. Az valami félrevezetés. Az egy sátáni megtévesztés. Krisztus vérének tisztító hatása nem hasonlítható össze más tisztító szerekkel. Jézus vére ugyanis olyan erővel és hatással járja át a belső lényünknek a rekeszeit, aminek az eredményeként megvalósul az, amit Pál kimond, amit most idéztem többször is, hogy a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Jézus ugyanis a tisztítás alatt nem a régi életünknek a javítgatását, a foltozgatását, a tisztítgatását érti, ő nem így érti az életünk megtisztítását, hogy na a régi természetem az majd megtisztul folyamatosan, és megváltozik, hanem a réginek meg kell szűnni, el kell múlni, a réginek meg kell halni, hogy helyette egy másik nőjön ki bennem, egy másik élet, egy olyan élet, amely az Isten teremtésének a művekén alakul az én életemben. Amikor Pál apostol erről beszél, akkor kimondja azt, vetkőzzétek le a ma régi élet szerint való óembert, és öltözzétek fel azt, ami az Isten szerint teremtetett. A bizonyságtétel azt mondja, a keresztény élet nem a régi megjavításából és módosításából áll. Az ember természetének teljesen át kell alakulni. Az ént és a bűnt meg kell öldökölni. Nyomában egy teljesen új élet meg kell fakadni. Ezt az átalakulást azonban csak a Szentlélek hathatós munkálkodása hozza létre. Nagyon fontos azonban itt is tudni azt, mi az, ami ettől kezdve elmúlt, vagy el kell, hogy múljon. Sok embert megtéveszt a külső látszat, amikor csak a cselekedetek és az életmód változott meg. Ami lehet nagyon szép, vonzó, impozáns. Jézus egy alkalommal, amikor előtte álltak a farizeusok és az írástudók, akik a saját életükkel kérkedve büszkélkedtek, akkor Jézus azt mondta, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sír. Kívül nagyon szépek, impozánsak, még emberek sokszor gyönyörködnek is benne. De nyissuk csak föl, nézzünk egy kicsit bele. És akkor azt mondja a Jézus, belül viszont tele van mindenféle undoksággal. Ilyen az az élet, amikor nem az Isten szerint történik, a változás. Emberi mérték szerint egy ilyen változás hatalmas jelentőségű lehet. Isten azonban nem a külső alapján ítéli meg az embert, hanem ami a szívben van. Pál apostol éppen ezért azt mondja, a régi élet szerinti óember az megvan romolva a családság kívánsága által. És mivel megvan romolva, ezért azt teljesen le kell vetkőzni, el kell dobni magunktól. Nincs mit javítgatni, foltozgatni rajta. A bűn ugyanis a kívánságok, a vágyak, a hajlamok szintjén uralja a mi életünket és természetünket. És amikor Isten teremtő műveként a régiek elmúlnak, akkor itt ezen a területen kell, hogy elmúljanak. A vágyak, hajlamok szintjén kell megszűnjön, meghaljon. És ez a változás nem csak bizonyos dolgokra korlátozódik, hanem egy teljes változást igényel. Minden múljon el, ami megvan romolva, minden, ami a bűn következményeként alakult ki bennünk, és mi csak akkor mondhatjuk, hogy ez a változás már megtörtént, ha el is maradtak az életünkből. Ha már nincs kapcsolata velünk, ha már nem uralja a lelkemet és a gondolkodásomat. A régi helyébe lépő új embernek viszont Isten teremtő műveként kell kialakulni és megjelenni az életünkben. Ezért Pál apostol azt mondja, ugyancsak az Efézusi levélben, hogy felöltözzétek amaz új embert, amely az Isten szerint teremtetett, valóságos szentségben. Ez a változás először belül, a szívben, a belső emberünkben jelentkezik. Azt tapasztaljuk, hogy elmúltak belőlünk az életünket uraló és rabságban tartó vágyak, kívánságok, hajlamok, és helyükbe pedig a Jézusból áradó nyugalom, békesség, szeretet lépett. A cselekedeteink pedig csak ennek megtörténte után, ennek a változásnak a következményeként változnak meg. Amikor nem belülről jön az a cselekedet, hogy a krisztusi életet próbáljuk élni, az nem az Isten teremtő műve. Az nem az új embernek a változása. Az az én produktumom csak. Pál apostol szerint, amikor az ékességünk ruháit felvesszük, akkor ezt csak úgy tudjuk felvenni magunkra, ha állandó és élő közösséget tartunk Jézussal. Az egyik esetben egyszerűen azt kell tennünk, ahogy az apostol fogalmaz, hogy öltözzétek fel Krisztust. Vagyis az ékességem ruhája az nem mást jelent, mint hogy öltözzem fel Krisztust, fogadjam el az ő igazságát, amit az Isten ajándékba kínál nekem. Ez az öltözet az én ékességemnek a felső ruhája, amit fel kell vegyek. Ezt Isten ajándékba adja mindenkinek. És mindenkit hív arra az alkalomra, ahol ezt az ajándékát osztogatja. Ha elmegyek, ha élek a meghívással, és elmegyek, akkor ő kínálja. És a másik esetben már belül a lelkem mélyén kell kicserélődni valaminek. Az alsó ruhát a lelkem mélyén cseréli az Isten. Ehhez viszont azt mondja az apostol, hogy amikor ez megtörténik, akkor élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És amely életet e testben élek ezután, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Vagyis belül egy változás történt. A régi élet megszűnt, helyette egy másik élet kezdődött el. Mind a kettőt Krisztustól kapom, de az egyik egy gyökeres változást fog hozni az én életembe. Az ékességem ruháinak az egyikét ajándékba kapom, a másikat viszont bennem akarja kialakítani az Isten. És ehhez az átalakításhoz át kell adjam magamat, hogy ő az ő jó kedve szerint elvégezhesse mindazt, amit szeretne. A próféta üzenete tehát az, és az rajta keresztül az Isten üzenete, öltözzél fel a te ékességed ruháiba. Ez csak úgy lehetséges, ha kész vagy felkelni, megmozdulni, és az Isten által kapott lehetőségből adódóan kioldani, már csak ki kell oldani, szét kell kapcsolni a bilincset, már nincs leblakatolva, már csak szét kell nyitni, kioldani a nyakad bilincsét, kirázni magad a porból, és engedni azt, hogy Isten elvégezze rajtad azt, amit Józsuán is elvégzett. Vegyétek le róla a szennyes ruhát, mondja az Úr, és öltöztessétek fel ünnepi ruhába. Az Isten ezt szeretné elvégezni a mi életünkben. Ehhez egyetlen dolog kell: hallgatni az isteni felszólításra. Jelenések könyvében szinte refrénszerűen találjuk írva ezt: akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Nem általában a gyülekezetnek küldi Isten ezt az üzenetet, csak a gyülekezetbe hangzik el. Mert minden üzenet végén az van írva, hogy aki győz, személyre szabottan, tehát aki hallgatott az isteni üzenetre, az győzővé vált, és annak az isteni jutalom van kilátásban. Én azt kérem az imámban, és gondolom mindannyian ezt kérjük Istentől, ez kell, hogy legyen a mi szívünknek a vágya, hogy az Isten a mi életünkben is végezze el azt, amit szeretne, először is adjon halló fület a lélek hangjára. És utána, amikor már halljuk a lélek hangját, a felszólítását, akkor legyünk készek megmozdulni, tenni azokat a lépéseket, amiket az Isten vár tőlünk, hogy végre valóban felöltözhessünk abba az ékességes ruhába, amit az Isten biztosít nekünk, és segít megvalósítani. Az egyiket ajándékba adja, a másikat velem együtt dolgozva készít el. Segítsen az Úr, hogy ezekben a ékességünk ruháiba felöltözötten várhassuk Jézus dicsőséges megjelenését.